Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az évközi idő 23. vasárnapja alkalmából sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hallgassuk meg az imént említett vasárnapra kijelölt evangéliumi szakaszt Szent Lukács könyvéből a 14. fejezet 25. versétől a 33. versig. Abban az időben Jézus éppen úton volt, és nagy nép sokaság követte. Hozzájuk fordult, és így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt, még saját magát is, nem lehet a tanítványom. Aki nem veszi fel keresztjét, és nem jön utánam, nem lehet a tanítványom. Aki tornyot akar építeni, nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, vajon van-e elegendő készlete a befejezésig. Nehogy azután, hogy az alapokat lerakta, de befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, kicsúfolja. Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni. Vagy melyik király nem ül le, mielőtt hadba vonulna egy másik király ellen, számot vetni, vajon a maga 10 000-nyi katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze van, és békét kér. Így hát, aki közületek, nem mond le mindenéről, amije van, nem lehet a tanítványom. Az evangéliumi szakasz elején az evangélista külön hangsúlyozza, hogy Jézus úton van, és nagy néptömeg csatlakozik hozzá, hogy kísérje őt. Jézus hozzájuk fordulva figyelmeztet, hogy a tanítványsághoz nem elegendő az, ha valaki egyszerűen csak együtt menetel vele. Csak az lehet a tanítványa, aki kész a legteljesebb és legradikálisabb lemondásokra. Jézus első feltételként a családi kötelékektől való szakítást említi. A megfogalmazás igencsak kemény, hiszen a mondatban a gyűlölni igét találjuk. Persze fontos tudatosítani, hogy ez a gyűlölet nem belső indulatoktól kísért radikális szembeszegülést jelent, hanem azt, hogy a tanítvány a rokoni kapcsolatokat másodlagosnak tartja, a Jézushoz fűződő elkötelezettséghez képest. A gyűlölni ige jelentése tehát ezen a helyen kevésbé szeretni. Az ige, illetve annak héber formája, az Ószövetségben is szerepel hasonló értelemben. Többször is olvassuk, hogy egy illető, például Jákob, az egyik feleségét szereti, a másikat gyűlöli. Nyilván nem radikális szembeállításként kell venni a szeretni-gyűlölni igéket, hanem viszonylagos értelemben az egyiket jobban szereti, mint a másikat, az egyiket előnybe részesíti, mint a másikat. Szövegünket tekintve fontos azt is látni, hogy nem egyszerűen csak hozzátartozókra vonatkozólag szerepel a gyűlölni ige, hanem azt találjuk, hogy még saját magát is gyűlölni kell. Vagyis még saját elképzelései, önző vágyai se lehetnek fontosabbak az embernek, mint Jézus Krisztus személye. A tanítvány életében az első helyen Jézusnak kell állnia, és sem a családi kötelékek, sem pedig önmaga személyes előmenetele nem lehetnek fontosabbak, mint Jézus osztatlan szívvel történő követése. A második feltétel, amelyet Urunk a követői elé állít, a kereszthordozás. A tanítványnak fel kell vennie keresztjét és úgy követni Jézust. A mondás nyilván a Krisztussal való sorsközösséget jelenti, a sorsközösséget a szenvedésben, a megpróbáltatásokban, sőt, ha szükség kívánja, a halálban is. A tanítványság feltételeinek kihirdetése után Jézus arra figyelmeztet, hogy a végleges döntés előtt mindenki vizsgálja meg alaposan önmagát. Vajon eleget tud-e tenni a kívánalmaknak? A megfontolatlan döntés csődhöz vezethet, ami pedig magát, az üdvösséget veszélyezteti. A figyelmeztetés példabeszédek formájában történik. Jézus két, mint felépítésben, mint pedig megfogalmazásban hasonló példát mond el, melyek tartalma a mindennapi életből való. A példabeszédek kérdés formájában hangzanak el, s így a hallgatóságot közvetlen állásfoglalásra késztetik. Az első példában Jézus olyan embert állít elénk, aki torony építésébe akar kezdeni. Feltehetőleg szőlőskertbe helyezett őrtoronyról, vagy gazdasági épületről van itt szó. Az illetőnek nagyon komolyan meg kell fontolnia, vajon megvan-e a megfelelő anyagi fedezete ahhoz, hogy a munkálatokat be tudja fejezni. Amennyiben csődöt mond a vállalkozása, vagyis az alapok lerakása után nem tudja a falakat felépíteni, számíthat a környezet gúnyos megjegyzéseire. A második példában egy király szerepel, aki összeütközésbe kerül egy másik ország uralkodójával, akinek a hadserege kétszeresen nagyobb, mint az övé. A királynak alaposan meg kell fontolnia, vajon érdemes-e harcba bocsátkozni és katonái életét kockára tenni, és nem kellene inkább rögtön békét kérve megadnia magát. A példabeszédekkel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy eredetileg azoknak szóltak, akik Jézus közvetlen társai lettek, vagyis akik teljes élet és sors közösséget vállaltak vele. Jézus őket figyelmezteti arra, hogy a követés komoly következményekkel jár, és ezért meg kell fontolniuk, hogy képesek-e ezeket teljesíteni, nehogy később csalódás érje őket. Jézus nem tüzes fegyű lelkesedőket, hanem áldozatra kész és képes követőket akart. Az egyház időszakában, vagyis Jézus feltámadása után, a példabeszédek általánosabb értelmet kapnak. A keresztény hivatás komolyan vételére szólítanak fel. A keresztényeknek tudniuk kell, hogy Jézus nem elégszik meg a középszerűséggel, hanem őszinte megfontolt és teljes elkötelezettséget vár tőlük. Ferenc pápa megfogalmazása alapján azt mondhatjuk, hogy egy keresztény nem turistaként kell, hogy jelen legyen az egyházban. Persze, mindezek alapján megfontolhatjuk, hogy az evangéliumi szakasz esetleg el is veheti a kedvünket. Hiszen ha őszinte önvizsgálatot tartunk, hamarosan rádöbbenünk saját gyengeségeinkre és gyarlóságainkra. Rádöbbenünk arra, hogy nehéz mindaz, amit Jézus kíván, és sokszor gyöngék és alkalmatlanok vagyunk ennek teljesítésére. Ám ez mégse vezethet csüggedéshez. Nem vezethet arra, hogy oly könnyedén feladjuk. Feladjuk a küzdelmet, illetve feladjuk az őszinte törekvést. Fontos látni, hogy a mi szakaszunk az egy fontos szempontot tár elénk, de azért egyéb szempontok is vannak. Másként megfogalmazva, a mai evangéliumban leírtak, az írem egyik oldalát tartalmazzák. Azt az oldalt, amely a keresztény létnek, a keresztény életnek a komolyságát tudatosítja. Vedd komolyan mindazt, amit Jézus kíván. Vedd komolyan a te keresztény életedet, keresztény létedet. Ám az íremnek van egy másik oldala is, amelyet egyéb bibliai szövegek mutatnak. És érdemes most ezekre is hivatkozni, egyéb bibliai szövegekre, amelyek arról biztosítanak minket, hogy törekvésünkben és küzdelmünkben nem vagyunk egyedül. Maga Krisztus, mint megdicsőült Úr, segít és támogat minket, és megadja mindazt a kegyelmet, amelyre szükségünk van. Krisztus képes arra, hogy pótolja hiányunkat. Krisztus képes arra, hogy alkalmassá tegyen minket mindarra, amelyre meghívott. Szabadjon most különösképpen is a János evangélium 15. fejezetére hivatkozni, hogy Jézus önmagát szőlőtőnek nevezi, tanítványokat szőlővesszőnek. És azt hangsúlyozza, hogy az tanítvány, mint szőlővessző, törekedjék a legteljesebb közösségre vele. A tanítvány, mint szőlővessző, éljen mindazzal a táplálékkal, kegyelemmel, amelyet Krisztus neki biztosít. Az élem mindkét oldalát szem előtt tartva, akkor nem csak azt kell megvizsgálnunk, hogy mennyire is vesszük mi komolyan mindazt, amit a keresztény élet jelent, hanem azt is meg kell vizsgálnunk, hogy mennyire törekszünk, pontosan gyöngeségeink és gyarlóságaink tudatában a Krisztussal való folyamatos közösségre. Mennyire használjuk azokat a kegyelmi javakat, amelyeket Krisztus az egyházban számunkra biztosít, az ő tanítása, igéje által, illetve az eukarisztia, az oltári szentség által. Mennyire engedjük magunkat megtisztítani a bűnbánat által, a szentgyónás által. Mennyire fohászkodunk minden nap azért, hogy Krisztus segítsen bennünket. Krisztus rázzon föl bennünket, és adja meg nekünk azt az erőt, amire szükségünk van. Kérjük az Úrtól, hogy mindig erősítse bennünk a készséget, az odaadást, és mindig ösztönözzön bennünket arra, hogy a lehető legerősebb, legteljesebb életközösséget alakítsuk ki vele.